Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, itt a Kontakt Rádió stúdiójában. Vendégeink ezúttal dr. Pusztai Tamás Miskolcról jött, a Herman Otto Múzeumnak az igazgatója, régész, valamint dr. Madaras László, a Szolnoki Damjanics Múzeumnak a régésze. Mindketten egy nagyon izgalmas, érdekes kiállításnak a kurátorai, illetőleg tulajdonképpen két kiállításról is beszélünk, a Herman Otto Múzeumnak a honfoglaláskori kiállításairól. Most nyílt az Árpád népe, a második honfoglaló kiállítás itt a múzeumban. Mit lehet ezen a kiállításon, illetőleg ezeken a kiállításokon látni?
Jó estét kívánok! Annyiban pontosítanom kell, hogy Miskolcon, a Herman Otto Múzeumban most egy sajátos találkozáson két honfoglaláskori kiállítást láthat a közönség. Van egy állandó kiállítása a Herman Otto Múzeumnak, az Elit Alakulat című kiállítás, és a Szolnoki Damjanics János Múzeum jóvoltából megkaptuk a Közép-Tiszavidék honfoglalóinak a leletanyagát, erről majd Madaras László kollégám beszél. Amit az Elit Alakulatról tudni kell, 1986 és 1990 között a Herman Otto Múzeum régésze, Révész László, most már a Nemzeti Múzeum régésze, a Bodrog közben található Karosfalu mellett ásatásokat végzett, és az ásatások során előkerült a Karosi 2-es és 3-as számú honfoglaláskori temető, ami a mai napig a két leggazdagabb honfoglaláskori temetőnk. Tehát nem az egyik leggazdagabb, hanem a két leggazdagabbról volt szó. Ezek a leletek az elmúlt 20 évben bejárták az egész világot. Igazából csak Miskolcon nem voltak láthatók az elmúlt időszakban, és így természetes volt, ha meg akarjuk keresni, hogy mik azok az állandó kiállítás témái a Herman Otto Múzeumnak, amit be kell mutatni, mutassuk be a karosi honfoglalókat. Így mutattuk be ezt a kiállítást. Ami a kiállításnak a sajátossága, hogy összehasonlítva más régészeti korokból föltárt temetőkkel, az itteni temetőkben a férfi és a női sírok aránya teljesen más. Nagyon sok a férfi sír, több mint 60%. Ráadásul ezek a férfiak mint fegyveresek. Tehát azt lehet mondani a temetőkről, hogy valamilyen válogatott közösség temetői lehetnek. Mi lehet ez a válogatott közösség? Talán az a fejedelmi kíséret, amely vigyázta azt a fejedelmet, aki valahol a Felső-Tisza vidéken ütötte föl a táborát. Itt volt a Felső-Tisza vidéken, feltételezésünk szerint, a korai fejedelmi központ. És amíg itt volt, nagyjából a 895 és 950-es évek közötti időszak, ebben az időszakban használták a karosi temetőket, és ebből a rövid időszakból, 60-70 évből származnak ezek a leletek, amiket bemutatunk.
Konkrétan milyen leletek kerültek elő, milyen fegyverzete volt az Elit Alakulatnak?
Kiemelkedő a leletanyagból azok a számunkra hatalmi jelvényeknek mondjuk mi régészek, különleges leletek, mint az aranyozott ezüstveretes szabják, az aranyozott ezüstveretes övek, illetve a készenléti íteg ezek, amelyeket a napkorong jelképével díszítettek, és volt a temetőben természetesen két tarsajlemez is. Ezek a leggazdagabb leleteink, de a kiállítás, ami egy régészeti kutatólaboratórium formájában épült föl, darabokra szedve a leletanyagot bemutatja a harcosok sírjait, a női viseletet, a nők, illetve a férfiak sírjában talált lovak lószerszámát, a hitvilágra utaló nyomokat, milyen túlvilági ételt tettek a halottak mellé, de a kereskedelemre, a nyugati világgal kapcsolatos békeváltság során hozzájuk került tárgyakra vonatkozóan is van egy külön vitrinünk. És ezeket a vitrineket, amelyek igazából laboratóriumi asztalok, úgy építettük föl, hogyha valaki csak a szépre kíváncsi, tarsajlemezre, készenlétiítek ezzel szabjára vagy női viseletre, az azonnal látja a szép tárgyakat. De ha alapvetően osztálykirándulásokkal számolunk. Ha jönnek a kis okos tojások, és a részletekre is kíváncsiak, akkor a vitrineknek a fiókaiban elkezdenek bogarászni, kutatni, mint ahogy a régész teszi, és a fiókokat úgy oldottuk meg, hogy az egyik fiók utal a másikra, onnantól kezdve már elindul fióktól fiókig egy felfedező útra, ugyanazt a felfedezést járja végig, mint mi tesszük. Gyakorlatilag két teremben ezt a laboratóriumot éli végig a látogató, hogy aztán a harmadik teremben mindazt az okosságot, amit megtudott tőlünk, egy játékos családi kvíz, egy kirakójáték, egy memória játék formájában földolgozza, hogy a kicsiknek is adjunk lehetőséget. És ehhez kapcsolódott a Szolnoki Múzeum szintén páratlan leletanyaga egy ideiglenes kiállításként, ami 2 hónapig lesz Miskolcon.
Mennyiben különbözik a közép-tisza vidéknek a leletanyaga ettől a leletanyagtól?
Ez egy kitűnő kérdés. Én is jó estét kívánok minden hallgatónak. Tulajdonképpen az, hogy erre válaszoljak, egy picit vissza kell nyúlnom időbe. 1996-ban volt a millecentenáriumi nagy évforduló, ugye a Magyar Honfoglalás 1100. évfordulója, és hát ennek az évfordulónak az alkalmából egy nagyon nagy kiállítás készült akkor. Megjegyzem, hogy ez a nagy kiállítás éppen Miskolcon lett először bemutatva, majd végigállt egész Európát egy kitűnő katalógussal, amit aztán mindenféle lefordítottak. Na most az, hogy lenni szokott, ugye megvolt a nagy millecentenáriumi ünnepségsorozat, majd szépen lassan úgy, ahogy volt az egész honfogláskori régészet, ugye az egész 10. századi régészet a feledés homályába merült. Több mint 10 évig a világon semmi nem történt. A legfontosabb az, hogy éppen a legnagyobb múzeumban, a Magyar Nemzeti Múzeumban nem volt a 10. századi magyarságot, honfoglaló magyarságot bemutató kiállítás. Az avarok 8. századi történetével véget értek az állandó kiállítások. Ezért gondoltam én, hogy valamit csinálni kéne, legalábbis regionális szinten, én egy hosszabb ideje kutatom az úgynevezett közép-tiszavidéknek ezt az időszakát, és olyan szerencsém volt, hogy 2010-ben egy teljesen új lelőhelyet találtunk nagykörű községben. Tessék elképzelni, hogy a falu kellős közepén a községházával szemben. Egy pici tér volt, ott egy bölcsődét akartak építeni, ott van szemben az óvoda, mellett az iskola, a községháza, a gyógyszer, tehát ami egy normális faluba szokott lenni. És egy pici téren elkezdtek alapárkot ásni a bölcsődének, és ott találtak nagyon szép honfogláskori leleteket. Ezek a leleteket sikerült megmentenünk, és ezek a leletek fölkerültek a Magyar Nemzeti Múzeumban restaurálásra. Ez egy nagyon gazdag temető, hát nem olyan gazdag, mint a Karosi temető, de majdnem annyira gazdag, mint a Karosi temető, csak hát itt az volt a baj, hogy a tér zártsága miatt, ugye ott volt az országút, tehát a maga a fő bekötőút, a porták, meg mindent nem lehetett teljes egészében feltárni. A lényeg az, hogy egy nagyon szép anyagot sikerült felszínre hoznunk, és ezt a Nemzeti Múzeumban restaurálták, majd utána 2012-ben egy egész nyáron át időszaki kiállítása, ez volt a Magyar Nemzeti Múzeumnak a régészeti honfogláskori kiállítása. Aztán persze azt is lebontották, hazakerült az anyag, és ekkor tulajdonképpen itt csatlakoznék az előttem szólóhoz, aki azt mondta, hogy ugye valahol ott Észak-Kelet Magyarországon Révész László kutatásai révén világossá vált, hogy egy valószínűleg egy nagyobb egység van, feltehetőleg egy magyar törzs, a fejedelmi törzs régészeti anyaga fogható meg. Hát úgy tűnik, hogy a közép-tiszavidéken egy másik ilyen típusú régészeti egység, ezt mi úgy mondjuk szaknyelven, ami igen randa, de azért csak el kell mondjam, régészeti tipológiai egység. Ennek van értelmes magyar magyaráta is, mondjuk tessék elképzelni, hogy a mai magyarságon belül mondjuk egy palóc népviseletet, mondjuk egy matyó népviseletet összehasonlítjuk, ugye az egyik is magyar, a másik is magyar, de mégse kettő ugyanaz. Tehát hogy miről van szó, és a közép-tiszavidéken kezdett kibontakozni egy ilyen egység. Na, ennek az anyagát gyűjtöttük össze egy időszaki kiállításba, 2013 végén, 14 elején egy pályázati pénzből, és akkor a közép-tiszavidéknek ezek a legszebb leletei kerültek bemutatásra. Ráadásul 5 múzeum, nagy múzeumnak az anyagát tudtuk egységbe vonni. A Magyar Nemzeti Múzeum anyagának egy része oda volt, oda került az Egri Dobó István Vármúzeum anyaga, oda került a Kalocsai Liské Múzeum anyagának egy része, a Kecskeméti Múzeumnak egy része, és természetesen a Szolnoki Damjanicsás Múzeum anyagának egy része. Na, így alakult ki ez a kiállítás, és most a szerencse folytán találkozhatott ez az anyag, ami a közép-tiszavidékre jellemző, azzal az anyaggal, ami a felső Tiszavidékre jellemző, tehát Észak-Kelet-Magyarországra, és így aztán én azt gondolom, hogy ezt Kuszai Tamás fogalmazta meg nagyon frappánsan, 1000 év után találkoztak újra a honfoglók egymással egy kiállítás keretén belül.
Van remény arra, hogy a temető többi része még föltárásra kerül valamikor, vagy esetleg a már eddigi építkezések során tönkrement?
Az, hogy tönkrement, vagy csak, azt nem tudom megmondani. A remény az van, mert van egy szőlő mellette, hogyha oda beengedek bennünket, ott megint tudunk valamennyit föltárni. Sajnos mondom, ez egy falu kellős közepet, tehát ez egy beépített terület, tehát azt mondta a polgármester úr, hogy fogja magát és föltöri az utat, mondtam, rendben van, csak hogy tudnak közlekedni az emberek. Szóval ez egy nagyon nehéz ügy. Egyébként nagykörűben van még egy temető, 1890-es években került be a Nemzeti Múzeumban egy anyag, ami szinte itt látható a kiállításban. Egy másik nagyon gazdag nagykörüli temető. Úgy tűnik, hogy ez a temető sor pontosan ugyanolyan, mint ami a karosi honfogló magyarok temetkezési szokására jellemző, tehát kisebb temető bokrokban temetkeznek el egymástól, néhány száz méterre vannak ezek a bokrok, és úgy tűnik, hogy itt is nagykörül is valami ilyesmiről volt szó, meg hát más Szolnok megyére is ilyet találtam.
Visszatérve Karosra, ott ezek a csoportok, meg lehet állapítani, hogy milyen alapon jöttek létre? Tehát tipológiában van-e közös bennük, vagy pedig antropológiailag ki tudtak benne mutatni valamit?
Azért tartom jó kérdésnek ezt, mert ez a kiállításnak az egyik fő mondani valója, hogy a régész, amikor föltár egy temetőt, akkor mit is tud kezdeni egy leletanyaggal, egy temetővel? Térképet rajzolunk először is. És utána azon a térképen próbálok csoportokat elkülöníteni. Mi alapján? Részben az alapján, hogy megvizsgáljuk, hogy hová temettek el férfiakat, hová nőket, hová gyermekeket, majd pedig előveszem a legjellegzetesebb lelettípusokat, már említettem a szabja, a tarsolylemez, a nők által használt lószerszám, a férfiaknál használt lószerszám, a férfi fegyverek, és ezeket a lelettípusokat szépen minden sírhoz berajzolom. Ez egy játék. És ez alapján, a rajzolgatás alapján már el lehet különíteni csoportokat. Hol vannak kiemelkedő rangú eltemetettek, hol vannak hozzájuk kapcsolódóan a feltételezhetően a családtagjaik. A karosi temetőkben például a 2-es és a 3-as temető a rendje teljesen eltér egymástól. Még a 2-es számú temetőben csoportok, illetve sorok vannak, a 3-as temető egyetlen egy sorból áll. De mind a két temetőnél van egy kiemelkedő rangban eltemetett halott, de a 3-as temetőnél megfigyelhető, hogy az átunk vezérnek mondott 3/11-es számú sírban eltemetett halott körül vannak a családjának a férfi tagjai, illetve az ő felesége, gyerekeik, majd pedig a temetőnek a számunkra bal szárnyán pedig csak fiatal, nőtlen, fegyveres férfiak helyezkednek el. És a temetőnek a legszélén pedig egy idegent temettek el. Tehát maga a temető szerkezete, illetve a régészeti leletanyag alapján is tudunk csoportokat elkülöníteni. Ebben a laboratóriumban, amit elkészítettünk, 4 fiókot egyébként üresen hagytunk, éppen a DNS vizsgálatok számára. Ha majd egyszer elkészülhet a karosi honfoglaláskor egy temető embercsontanyagának DNS vizsgálata is, akkor bizony meg tudunk rajzolni egy teljesen más kapcsolat réteget talán, mint amit a régészeti leletek alapján megrajzoltunk. Ez legalább olyan érdekes lesz, mint a régészet. Vagy alátámasztja, vagy nem. Ez az elkövetkező 2 évben ki fog derülni.
A Közép-Tisza vidéken is hasonló rétegződést lehet találni?
Igen, teljesen ugyanaz van, ami egyébként a Felső-Tisza vidéken. Itt az a különbség, hogy mi nem egy temetőn belül gondolkodunk, hanem temetők sorát hasonlítjuk egymással össze. Na most ez úgy történik, hogy fogjuk magunkat, és van egy kiemelkedő tárgy, aminek megkeressük a megfelelő párhuzamait, analógiáit. És ezeket megpróbáljuk szintén térképre vetíteni, csak most már nem egy temetőn belül, hanem egy tájegységen belül. És akkor kiderül, hogy, és ezért beszélek ilyen törzsről, vagy legalábbis valami törzs, hasonló társadalmi egységről, mert különböző tárgyak összehasonlítása után egy háló alakul ki, amely hálóban vannak régészeti tárgyak, amelyek egymást fedik, viseleti szokások, amik egymással fedik, vannak pénzérmek, amik egymásnak a párhuzamait képezik. Tehát egy ilyen belső hálórendszer alakul ki egy tájegységen belül, ami azt jelenti, hogy ha ezt lebontjuk egyes tárgyakra és egyes egységekre, akkor ebből szépen kirajzolható az, hogy ezek milyen időszakban, ennek az egész 10. századnak mely időszakából valók. Meggyőződésem szerint ez a legelejére való, tehát valószínűleg a megfogható, a legkorábbi, ez éppen betelepülőknek a régészeti anyaga is, sőt, tovább megyek egy kis túlzással, talán az egyik honfoglaló magyar törzsfőnöknek a síre is ebben az egységben van. Tehát mindez azt mutatja, ez persze nem a fejedelem, ez nem a nagy fejedelem, hanem ez egy törzsfőnök, és azért is ennek a kiállítása a cím, hogy Árpád népe, Gyula népe, mert ugye Árpád ugye a honfoglaló nagy fejedelem, a Gyula pedig, hát ezt tudjuk, hogy ő a második méltóságot képviseli ebben a társadalmi hierarchiában, ő ugye a hadsereg főparancsnoka. Tehát úgy tűnik, mintha ez a társaság közvetlenül a nagyfejedelem mellé telepedett volna, nyilvánvalóan ugye a legfőbb katonai parancsnok, ahol ott a helye a nagyfejedelem környezetében. Úgyhogy úgy tűnik számomra, hogy most itt valamiféle egységet sikerül megfogni. Szeretném elmondani, hogy nem csak a kettő között van egyébként sok hasonlóság és sok különbség, hanem ha délebre megyünk, akkor a mai Szeged környékén, a Maros vidéken és egész az Ardunáig egy harmadik tipológiai egység is fogható meg, tehát mintha a Tiszára három magyar honfoglaltörzs települési láncát lehetne fölfűzni.
Most akkor egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, zenét hallgatunk, majd folytatjuk.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat, tehát Miskolcon járunk a Herman Otto Múzeumban, az Elit Alakulat, illetőleg Árpád népe, Gyula népe kiállításokról beszélgettünk, az állandó, illetőleg időszaki honfoglaláskori kiállításáról a múzeumnak. Beszélgető partnereim pedig dr. Pusztai Tamás, régész és a Herman Otto Múzeumnak az igazgatója, illetőleg dr. Madaras László, a Szolnoki Damjanich János Múzeumnak a régésze, a kiállításoknak a kurátorai. És ott tartottunk, hogy a honfoglaló magyaroknak három csoportjáról beszéltünk legutóbb, amik ezen a vidéken, Felső-Tiszavidék, Közép-Tiszavidék, illetőleg Alsó-Tiszavidék tájékán elkülöníthetők. Miben különböznek ezek? Tehát hogyan tudjuk elkülöníteni őket? Minek alapján?
Ez egy hosszú és bonyolult folyamatnak a végterméke. Azzal kell kezdenem, hogy valamikor az 1980-as években egy nagyon kitűnő kollégánk, Szabó János Győző, aki nagyon fiatalon elhunyt, az Egri Múzeumnak volt ő a régésze, észrevette azt, hogy a Közép-Tisza vidéken egy bizonyos stílusú tarsólylemezek csoportosulnak, ezt úgy hívta ő a régészi szaknyelv alapján, hogy a közép-tengelyre fölépített szimmetrikus palmetta díszítésű tarsólylemezek, amelyeknek a négy sarkába valamiféle gyöngy vagy gyöngyhöz hasonló berakás van. Ő a fejedelmi törzset vélte felfedezni, egyébként itt is napszimbólumként értékelte ezt a dolgot. Hát azóta persze kiderült, és egy lépés történt előre, ugye Révész László megtalálta a Felső-Tiszavidéknek ezt a gyönyörűséges temetőit, és hát ő is fogta magát, ez a 21 néhány tarsólylemez föltette térképre. És kiderült, hogy valóban két nagy csoportja van ennek a tarsólylemezeknek, amelyek mind a kettő persze tarsólylemez, mind a kettő adott ezüst, mind a kettő palmetta díszes, de mégis különbözik az, amit ő talált Észak-Kelet-Magyarországon, ettől a Közép-Tiszavidéki csoporttól. Na most ez alkotta tulajdonképpen meg a magját az elkülönésnek. Gardizi, arab földrajztudós, leírja, hogy a honfoglaló magyarok fegyverei égkövekkel díszesek. Maguk a honfoglalók szép, nagy darab emberek, mindenféle sejemruhába járnak, fegyvereik arany és ezüsten díszítettek. És égkőberakásosak. Hát itt ezt megtaláltuk, ezt az égkőberakásos ügyet, és ez nagyon szépen kirajzolt egy olyan csoportot, ami egy zárt csoport. Most ehhez jött aztán hozzá a női viselet. Egy archaikus női viselet, amit mi a kaftán viseletnek szoktunk elnevezni. Kaftán másutt is van. Tehát ugyanúgy van kaftán a Felső-Tiszavidéken, mint a Közép-Tiszavidéken. Csak ez a Közép-Tiszavidéki kaftán, ez különböző veletekkel ékesen díszített. Tehát egy olyan gazdag velet együttessel találjuk szemünket Szolnokon, Nagykörűbe, és még másutt egyébként sok helyen, amely emiatt a nagyon gazdag díszítettség miatt elkülönül a többi egyébként szintén kaftánviselettől. Aztán van egy harmadik ilyen dolog, hogy mind a két helyen vannak hajfonatkorongok. Ugye a női viseletnek egy nagyon fontos része a hajfonatkorong, amit a hölgyek a szofjukban viseltek. Most a mi hajfonatkorongjaink szintén ez a bizonyos középpontos, szimmetrikus felépítésre használó, míg a Észak-Kelet-Magyarországiakban vannak állatalakos ilyenek, aztán vannak olyanok, amik csak palmettákkal díszítettek, szóval gyönyörű szép életfamotívumban díszítettek. Tehát itt is ez valami van. Aztán van egy negyedik része a dolognak, tudnék, találtunk olyan érmeket, amik egyébként csak ide jellemző, ugyanis a nyugatai érmek a honfoglalós írókban rendszeresen előkerülnek. Általában német és itáliai pénzekről van tudomásunk, illetve Észak-Kelet-Magyarországon még ott vannak a dirhemek, amik egyébként a magyarság és az arab világnak a kapcsolatrendszerét is bemutatják. Most ezek az érmek, amiket mi találtunk, ezek francia érmek. Ráadásul pontosan tudjuk, hogy összesen két alkalommal jutottak el a honfoglaló kalandozásuk során Franciaország területére, ez 924 és 926, soha többet. Tehát amikor betesznek ilyen érmeket a sírbak, az megmutatja azt, hogy időben mikor tudtak ezt a pénzt megszerezni, és akkor megint mondom, a hálónak kérdezik egy vonala, hogy azért, mert itt van például ez ugye Kiskunfélegyházán és Szolnokon van. Több nincs csak Árpád-medencében, tehát nyilván ezek összefüggnek egymással. De ugyanígy mondhatnám érdekességként az egyik szabjánknak, a tiszasi szabjának a markolat végét, ami egyébként maga nemében egyedi, mármint a műtárgy egyedi, Viszont most 2000-es évek elején Gahlendorfban, Alsó-Ausztriában találtak egy teljesen ugyanilyet egy fiatal gyermek sírjába, tehát nyilvánvalóan itt megint kapcsolat van a Gahlendorf-élet és a tisztasúgyi lehetköt. Tehát kirajzolódik egy ilyen típusú együttműködés, ahogy mondom, nem abban különbözik a többitől, hogy nekik nincs ilyenjük, abban különbözik, hogy itt koncentráltan egy helyen nagy tömegben jelennek bizonyos tárgyakban. Ez a klasszikus népviselet, most nem tudom máshogy fogalmazni, hogy valaki is megértse a dolgot, egyszerűen népviseletről van szó, ami nyilvánvalóan a magyar, és ebben, mit tudom én, valamelyik kicsit különböző a másik magyartól.
A felső Tiszavidéken milyen volt a női viselet?
Ha egy szóval akarom összehasonlítani, akkor azt kell mondjam, hogy szegedi lányok szebbek voltak azért.
Tehát van egyszerűbb egy, volt?
A szolnokiak is.
A szolnokiak is, igen. Tehát van egy nagyon szép sírunk a kettes temető 47-es számú sírjában. Van egy gyönyörű hajfonat korongokkal, kaftánnal, aranyozott ezüst ingnyakveretekkel díszített, viseletet ordó nő karpereccel, de van egy érdekes szabály. Meg lehetett figyelni azt, hogy a korosi nőknél általában a lószerszámot díszítik jobban. És azoknál a női síroknál, általában mindegyiket lóval temetik el, és ott van a lószerszám is, ahol nagyon gazdag lószerszámot találunk, valamikor másfél kiló aranyozott ezüst van a lószerszámon, ott a nőnek a viseleti tárgya szegényesebb. Ahol viszont gazdagabb a nőnek a viseleti tárgya, ott a lószerszám szegényesebb. Véletlenül sem keveredik a két dolog össze, de azt kell mondjam, hogy a szegedi lányoknak inkább a lovai voltak szegényesebbek, de ha összehasonlítunk egy Szeged környéki női viseletet, vagy egy felső-tiszavidékit, akkor talán a Szeged környékiek egy picit szebbek. Ilyen apró különbséget tehetünk. Visszatérve a csoportokra, tényleg nagyon érdekes megnézni, például, hogy a lószerszámra milyen érmeket vannak. Azokat az érmeket, akár nyugati, akár keleti, amelyeket a honfoglalók sírjaiban találunk, nem pénzként használják, mindegyiket átfúrva találjuk, hanem ékszerként, akár a ruházat, akár a kantár, a lószerszám díszeiként láthatjuk. És tényleg érdekes, hogy főleg a felső Tiszavidék menti síroknál, temetőknél találunk nagyon sok keleti pénzt, arab dirhemeket, amelyeket nyilvánvalóan szemben a nyugati pénzekkel nem rablás, békeváltság útján szereztek meg őseink, hanem kereskedelem útján. És itt jön a következő kérdés, hogy több ezer kilométeres távolságból eljöttek ide muszlim kereskedők. Miért? Azért, mert itt volt erre felvevőképes kereslet az ő áruikra. Ezek az emberek vettek részt egészen a 10. század közepéig, kalandozó hadjáratokban ők voltak a fejedelem kísérletei, és bizony a fejedelemnek az etetett embereinek volt pénze, illetve volt lehetősége arra, hogy a kereskedők által kínált keleti portékához hozzájusson, és ez bizony egy vákumot idézett elő, és ide kerültek által a keleti pénzek.
Milyen keleti portékák voltak? Tehát mi az, ami a számukra lényeges volt, ami miatt ilyen messzire eljöttek az arab kereskedők?
Valószínűleg illatszerre, sejemre kell gondoljunk. Nagyon kevés egyébként az a régészetileg is meghatározható nyom, ami erre utal. Van egy sírunk a Karosi temetőben, ahol egy egyértelműen a Fekete-tengertől északra, vagy a Kaukázustól északra készült korsó került elő. Talán valami illatszert vásárolhattak benne, elődeink, őseink, és azt kell mondjam, hogy a göngyöleg az, ami megmarad a tárgyakból, ez a göngyöleg került aztán a sírba.
Egy mondatot ehhez, hogy fűzzek hozzá, szóval azt tudni kell, hogy ebben az időszakban a prágai vásárok azok kiemelkedően fontosak voltak ezen a részen, és oda tudjuk a forrásokból, hogy oda bizony jöttek arab kereskedők. Na most Észak-Magyarország ebbe az útvonalba beleesik. Azt is tudjuk egyébként, hogy még etel közben nagyon, hogy mondjam, élénk volt a kereskedelmi kapcsolat, akár Bizánccal, akár pedig a kelettel. Vannak írásos forrásaink, egyik forrásuk leírja azt, hogy a honfoglaló magyarok, illetve etelközi magyarok, azok bebecsapnak az északra fekvő szláv területekre, ott összeszedik a prémeket, a szép lányokat, és elviszik valahol a Bizánc felé. Ezt egy arab forrás írja le, tehát ezt onnan tudjuk. Leviszik valahol a Bizánc felé, vagy Kercsó, vagy Kerszomba, ezen folyik a vita, hogy melyik városba, és ott eladják a rabszolgákat, eladják a prémeket, amik egyébként nagyon fontosak, és ezért aranyat kérnek, ezért ezüstöt kérnek, ezért sejmet kérnek, tehát kifejezetten luxus cikkeket kérnek. Tehát nyilvánvaló, hogy a távolság kereskedelem egyik legfontosabb. És egyébként könnyen szállítható része, mert ez roppant egyszerűen felérni észre, hogy mondjuk mégsört nem lehet szállítani 3000 kilométerre keresztül, de egy vég sejmet az lehet. Tehát ugye ezeket a dolgokat, ezeket könnyen szállítják, és ezért természetesen ők ellenértékként kapnak, ami nekik fontos.
Térben és időben meddig lehet visszakövetni a magyarokat? Régészetileg bizonyíthatóan.
Hát erről nagy vita folyik. Tulajdonképpen két módszer létezik. Az egyik ugye úgy néz ki, hogy ezt ugye László Gyula próbálta igazolni, hogy fogjuk a 10. századi magyar anyagot, és visszafelé követjük időben, és hát megnézzük, hogy mi felel meg neki keleten. Hát ez a út, ez sajnos nem nagyon járható, mert valahogy az istenek se jönnek össze a dolgok. A másik út az, hogy megnézzük, hogy a magyarok hol fordulhattak meg a keleti steppén, mondjuk az Uráltól egész a Kárpát-medencéig, és ott megnézzük azokat a leheteket, amelyek tulajdonképpen előzményenek kell, hogy legyen. Ugye ez nagyon fontos, hogy nem lehet 11. század lehetett a 10. század összevetni, mert ugye nyilvánvalóan akkor még nem volt, tehát 9. századnak kell lenni. Összet hasonlítani az itteni magyarországi anyaggal. Van még egy probléma, ami egyébként általános probléma, tudnék az, hogy a Kárpát-medencére érve bármelyik nomád nép, vagy fél nomád nép anyagi kultúrájában a megérkezés után robbanásszerű változás történik. Roppant egyszerűen, hogy van, tessék elképzelni az ukrán steppét, meg mondjuk a nagy magyar alföldet. Hát, ugye az ukrán steppé lehet 3 napig menni úgy, hogy a világon senkivel nem találkozik az ember, ezt próbálja valaki megcsinálni mondjuk a nagy magyar alföldre, nem megy. Tehát itt a kulturális információ tömeg összeszűkül, és villámgyorsan kicserélődik, nem úgy, mint a steppét. Na most ennek az oka, hogy rögtön változások történnek a honfoglás után a régészeti anyagban, és hát ezt visszakövetni már borzasztóan nehéz. Úgy tűnik most, hogy egy ifjú korrigán Türk Attila kutatásai nyomán valahol Etelköz területén egy úgynevezett szubotici régészeti csoport kezd körvonalazódni, amely valószínűleg az etelközi magyarsághoz köthető. Hadd mondjak egy példát ezzel kapcsolatban, és nagyon rövid leszek, szóval az általam említett, lehet, hogy egy magyar törzsfő a kétpolyi leletben fogható meg itt a Kárpát-medencén belül. Na, ebben a leletben van egy aranyöv. A honfogló magyarok ugye szentfém az ezüst. Gazdagon aranyozzák az ezüst, de az ezüst a fontos. Ez egy szín aranyöv, ráadásul biztos, hogy sejemöv, ez egészen egyértelmű. Na most ennek a párhuzamát megtaláltuk most ebben a körben, tehát azért nagyon logikusnak tűnik az a feltételezés, hogyha egy sír, ami kint van a Kárpátoktól keletre, egy sír, ami a Kárpátoktól nyugatra van, és hát mind a kettőben ugyanolyan aranyöv van, akkor ez valamiféle kapcsolatban kell, hogy legyen egymással. Hát valószínűleg, hogy milyen kapcsolat, ezt most nem tudom megmondani, apa-fiú, vagy mit tudom én, milyen kapcsolat, de az egyik ott halt meg, a másik itt halt meg, tehát nyilvánvaló számomra, hogy a kettőnek összefüggni kell egymással. Magyarán nem lett túl nagy idő a kettő eltemetése között, legfeljebb egy generáció, ez 30 év általában. Tehát aki itt el lett temetve, mondjuk ebbe a kétpolyi sírba, az még kint született Etelközben, ott kapta meg ezeket a mindenféle egyéb, egyébként több tárgy is van, ami egyébként jelzi a keleti kapcsolatot, nem csak ez az egy aranyöv. Nyilvánvaló, hogy akkor a kettő összefügg egymással. Az arany egyébként mindig is a gazdagság a legfőső hatalomnak volt a privilégium.
Ez érthető, ez a világon mindenütt így volt, kivéve az ókori Egyiptomban, az Új- és Középbirodalomban, ahol az ezüst értékesebb volt. De térjünk vissza a honfoglaló magyarokra. Illetőleg arra lennék igazából kíváncsi, hogy a magyarok ugye kalandoztak, mentek nyugatra, de szó volt arról, hogy idegen is meghalt itt magyar földön jól elkülöníthető régészeti leletanyaggal. Kik jöttek ide, és a határainkon túl magyar leletekkel mennyire foglalkoznak kutatók?
Ami a magyar leletekkel való foglalkozást illeti, az elmúlt években megélénkült ez a kutatás. Ténylegesen annak köszönhető, hogy a magyar régészek idegen nyelven, angol nyelven közlik most már a magyar honfoglaláskori leleteket, tehát hozzáférhető a szakirodalomban, és láss csodát, az orosz kollégák is egyre másra kezdik el közölni a magyarokhoz köthető tárgyakat, mert végre vannak olyan publikációk, amelyeket ők is kézbe foghatnak, és összevethetik a saját területükön, illetve a Kárpát-medencében előkerült tárgyakat. Azt kell mondjam, hogy egy újabb világkorát éljük most a magyar őstörténettel való foglalkozásnak. Nem véletlen, hogy a Hermann Otto Múzeum az elit alakulat kiállításhoz kapcsolódóan fölkeresett olyan fiatal kutatókat, akik a honfoglaláskorral foglalkoznak, és köztük több olyan kutató is van, aki már egyértelműen a Kárpátoktól keletre található leletek vizsgálatával foglalkozik. Ezek a kutatók egyébként minden hónap második szerdáján eljönnek Miskolcra, és akár az oroszországi kutatásokról, akár a legújabb tarsolylemezek előkerüléséről, nyelvészetről, DNS vizsgálatokról, a honfoglalók művészetének új értékeléséről mesélnek nekünk, azért, mert rengeteg új információ előkerült az elmúlt években, ezt mindenképpen szeretnénk megosztani a kiállítás kapcsán is, elsősorban nem a régészekkel, hanem a diákokkal, a fiatal közönséggel.
Hogyan lehet erről értesülni, milyen fórumokon lehet megtudni az új eredményeket?
Most a legjobban elérhető fórum a Hermann Otto Múzeum régészeti osztályának Facebook oldala. Hogyha ide bejelentkezik valaki, itt napi sebességgel frissülnek a hírek, videókat teszünk fel a régészeti kutatásainkról, vagy azokról az előadásokról, akiket meghívtunk. Tehát igazából egy olyan Facebook oldalon nem csak, bocsánat, csevegnek az emberek, hanem értékes információkhoz is hozzá lehet jutni.
Köszönöm, az időnk nagyon elmenő félben van. Milyen olyan fontos dolgok vannak, amiről 5 percben feltétlenül szót kellene ejteni?
Amiről talán elfeledkeztünk, és ez igazából a szolnoki kiállítás érdeme, hogy ugyan a mi életanyunk tényleg gazdag Miskolcon. Nekünk is van 2 tarsolylemez. De a szolnokiak egy 5,5x7 méteres terembe elhoztak nekünk 8 tarsolylemez. Tehát a 27 magyarországi tarsolylemez, 6-ot, bocsánat, a 27 magyarországi tarsolylemezből most 6 plusz 2, 8 Miskolcon van. Meg kellett erősítsük a biztonsági rendszabályainkat, előírásainkat, olyan, mint hogyha a Szent Koronát egy rövid időszakra kivettük volna az országházból, és most Miskolcon lenne. Ez egy óriási csoda.
Én azt mondanám, hogy úgy tűnik, mintha megint megélénkült volna az érdeklődés történészi, régészi belkekben a magyar honfoglalás iránt. Kollégám elmondta, hogy keleti kutatások, milyen jelentős változások történtek. Azt nem mondta el, de én meg hozzáteszem, hogy majdnem volt 20 év, hogy egyáltalán nem volt magyar régész a mai Oroszország vagy Ukrajna területén. Ez valami borzasztó nagy hiba, mert hát nyilván onnan jöttünk, keletre jöttünk, tehát az, de most nyugatra felül is egyre több impulzus éri a kutatást. Mondom, ez a Ganendorfi lehet, ez egy külön érdekesség. Ezt egyébként érdekes módon már maguk az osztrák kutatók is en bloc így kezdték, hogy ez egy magyar sír. Tehát találtak egy sírt, és közöttük, hogy ez egy magyar sír, 10. században való. Nem tudták például a tiszasűi szabjának analógiát, és sok például nem tudták. Tehát rögtön lát, tehát van egy általános érdeklődés most valahogy a korai magyarság iránt. Én azt gondolom, hogy ezt kéne kiaknáznunk. Mindez együtt azért hozzá kell tennem egy nagyon nagy negatívumot is. Sajnos rengeteg, hogy mondjam, tévtan van ma. Bocsánat, a szóért a piacon, és azért is jó, hogy itt lehettünk ma, mert igen, ritka az alkalom, amikor olyan kutatók mondhatják el az álláspontjukat, véleményeket, akik ennek fenntették az életüket, tehát nem arról szól a történet, hogy mi most kitaláljuk, hogy mi szép, mi jó, mi tetszik nekünk, hanem ez kemény, hosszú, évtizedes kutatások az eredményeként próbálunk olyanokat mondani, ami látszólag nem olyan szép, mint a mondjuk a sumér magyar rokonság, nem olyan szép, mint mit tudom, az egyiptomi magyar rokonság, ha már itten vagyunk, akkor mondjuk ez is ki, vagy bármilyen más ilyen típusú, nagyon, hogy mondjam, piacképes gondolatvilág, a török magyar rokonságban nem is beszélek, hát újra kezdődik az ugortörök háború. Hanem végre sikerült olyan fórumokat találnunk, ahol komoly kutatók elmondhatják a maguk álláspontját. Hál' Istennek most 2 könyv is megjelent az elmúlt hetekben a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában. Az egyik egy komplex történeti vizsgálata a honfoglalókról, tehát van történettudomány, nyelvészet, régészet, népzene és sok minden más. A másik pedig...
Milyennek a címe?
Hú, fejből.
Vagy hol lehet megtalálni?
Ezt a Magyar Tudományos Akadémia honlapján meg lehet találni, most volt a könyvbemutató, elnézést, nem tudom fejből a címet. A másik ilyen kötet, ami megjelent, az a kifejezetten a viseletre vonatkozó régészeti kötet, ami bemutatja, hogy milyen anyagokat használtak. Tehát a sejemről beszél a fonásról, a szövésről, bemutatnak leleteket a viseletről, megmondják, hogy milyen volt a viselet, tehát egy sor olyan tényleg mindenki számára fontos dolog, ami a hétköznapokat, a mindennapot jelentette a 10. századi magyarság életében.
Köszönöm, az időnk sajnos lejárt, úgyhogy most megint egy kis zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj, de még nem tudjuk, még nem értjük hová.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Mivel időnk rendkívüli módon elment, nagyon rövid leszek. Először a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyednek a Tudattájai című művészeti kiállítását ajánlom, amely március 5-éig tekinthető meg. Szintén művészeti kiállítás Szentendrén a Bálint Endre Montázsok, Grafikák című kiállítása a Ferenci Múzeumban, illetőleg annak a képtárában, a Szentendrei képtárában, majd Miskolcra térve a Teátrum Pincehely galériában Tellinger István képzőművésznek kis grafikai emlék kiállítását tudom ajánlani önöknek, de ott további kiállítások is nyílnak, érdemes megnézni a Herman Otto Múzeumnak a honlapját, hiszen nagyon sok tagintézménye van, és többen is nyílik a közeljövőben új kiállítás. Budapestre térve a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Madács Retro, a tragédia színei 1964-2014 című kiállításra hívom fel a figyelmüket. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban, tehát a Hagyományok Házában pedig a Nagy Generációk. Csókos Varga Györgyi festő és textilművész mutatkozik be, valamint Csákvári Nagy Lajos festő, szobrászművész és a Nagy Család. A Robert Kápa Kortárs Fotográfiai Központban fotókiállítás, kép és képtelenség, új generációs valóságok, interaktív tárlat tekinthető meg. A műcsarnokban pedig könyvekkel kapcsolatos, szokatlan kiállítás, illuminációk, a Gutenberg galaxis stopposainak a kiállításnak a címe. Míg a Bajor Gizi Színész Múzeumban egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Címmel szintén fotókiállítást tekinthető meg, Stanka Istvánra emlékeznek, az ő szerepeiről van a kiállításban szó, halálával így emlékeznek, február 14-én halt meg. És a Magyar Fotográfusok Házában, ami szintén ugyebár fotókiállítás, egyszer volt az Én Fotógalériám Gera Mihály emlékére, szintén egy emlékkiállítás. Végül a Szent István modern pénzei címmel a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban látható egy újabb kiállítás a bankjegyek készítőjével, Vagyocki Károllyal kapcsolatos emlékkiállítás itt, ahol nem csak a pénzérméket mutatják be, hanem mint festőművész is bemutatkozik. Mivel közeledik a húsvét, szeretném fölhívni a figyelmüket a Zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumra, és hogyha bélyegekkel találkoznak, akkor most a húsvéti bélyegek között lesz olyan két bélyeg is, amelyik a zengővárkonyi tojások segítségével készült. Tehát mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.